Sziasztok! Ez itt a Fenomenon és a Polémia Intézet közös podcastja, a Kultikus, amely új megvilágításba helyezi a kultúrát.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! A múltkori Rick and Morty adásunk óta kijött az 5. évad. Mostantól az évad minden részéről tartunk egy kis kibeszélőt, és azt fogjuk elemezni, hogy milyen társadalomtudományi problémák jelennek meg bennük. Szeretnénk figyelmeztetni mindenkit, hogy a beszélgetés spoilereket tartalmaz, szóval ajánljuk, hogy előtte nézzétek meg az új részt.
Sziasztok! Köszöntünk titeket újra egy Rick and Morty kibeszélőben, és most nagy újdonsága ennek a mai kibeszélőnknek, hogy újra élőbe tudjuk felvenni. Itt van ma velünk Nagy Zsolt, a Republikon Intézet munkatársa és a Polémia Intézet tagja, illetve Lovász Dorottya, a 21 Kutatóközpont munkatársa és a Polémia Intézet tagja, illetve a mai beszélgetést én vezetem, Szolcsányi Péter, Polémia Intézet tagja. Akkor a szokásos kezdőbevezető kérdéssel fordulnék hozzátok. Hogy tetszett ez a rész? Mit gondoltok róla? Mit emelnétek ki belőle? Hogy miről szólt azon kívül, hogy ne közösüljünk lovások szöpi segédeszközökkel?
Én azt hiszem, hogy nem egy konkrét dolgot emelnék ki, hanem egy általános tendenciára hívnám fel a figyelmet, ami a Rick és Morty univerzumban megjelenik. Szerintem ez a tendencia méghozzá az, hogy van egy minimális ilyen, hát nem a nőgyűlölet szót szeretném használni, de hogy számomra úgy tűnik, hogy van egyfajta a sorozat készítői felől áramló kritika a nőtársadalom felé, ami igazából szerintem minden részben megfigyelhető, Bess, Summer viselkedésében, mármint ahogy őket megalkották, vagy igazából abban, ahogy Rick mondjuk kezeli Summert, vagy az, ahogy Morty kezeli szintén nőnemű családtagjait, vagy esetleg korábbi szerelmét. Illetve hát nyilván az ilyen egy-egy ilyen epizód, ami ugye visszautal arra, hogy a nőknek, nőnemű lényeknek milyen szerepe lehet az univerzum társadalmában. Azok mindáltalában valósult próbálkozások, csődbe ment tervek és katasztrófával hatályos jeleneteket eredményeznek. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként más ne eredményezné ezt. Én pusztán annyit akartam ezzel kifejezni, amit majd később jobban körbe szeretnék járni a további kérdések kifejtésével, hogy van egy alapvető kritikája az alkotóknak a nők felé, ami szerintem ebben a részben is megnyilvánult, és nyilván ez egy különleges dolog, hogy itt most erről jobban tudunk beszélni.
Ez tök érdekes, mert nekem pont az jött le, hogy ez a rész pont arról szól, hogy a női kritikákat hogyan lehet kiparodizálni, és hogy milyen társadalmi problémákat okoznak ezek a női kritikák. Én inkább azt veszem észre a sorozat készítőin, hogy ők a kapcsolatokat figurázzák ki. Tehát, hogy nem Summert, mint nőt, vagy Best, mint nőt, vagy Mortyt, mint gyereket, hanem az öcs nővér kapcsolatot, az apa-lánya kapcsolatot, ugye a részeges nagyapa karaktere, tehát hogy ezekben az interakciókban van ilyen konfliktus szerintem, és ez a rész pedig ezt a macho ideát akarja kiparodizálni, ami főleg ugye a 90-es években volt egy ilyen korszak a Hollywoodnak, ami elég sokszor visszajön ebben a részben.
Egy pillanatra még Fibire reagálva azt hozzátenni, hogy nekem egy olyan látásom van az egészről, hogy ahogy telt az idő, fokozatosan egyre nagyobb szerepet kaptak a női karakterek, ahogy Best is egyre jobban ki lett bontva, egyre fontosabb lett, illetve Summer is már többször elmegkalandozni, hogy valamikor egyenesen Summer viszi Rick Morty helyett magával.
De hát ott van már az első évadban, a Gazor-Pazor Place, talán harmadik, negyedik részből első évadban, amikor ugye azt látjuk, hogyha a nők irányítanak egy társadalmat, akkor az egy utópia lesz kvázi. Ami persze a férfiak elnyomásán épül, azzal megint lehet vitatkozni, de...
Igen, valóban ez így van, csak közben én azt gondolom, hogy nyilván itt nem olyan dolgokról beszélünk, hogy mondjuk élő emberek viszonyulnak valahogyan egymáshoz, hanem hogy Summernak a karakterében ez a, hogy is mondjam, cinikusság, vagy az, hogy mindig a másodrangú karakter, hiszen alapvetően Rick Mortyval akar kalandozni, az egy direkt és megírt dolog, hiszen ugye a történet két főszereplője a címadó karakterek, tehát nincs ott a mellékletben, hogy Summer, és nyilván mind a kettő nő karakter, akik fontos szerepet játszanak a családban, úgymond sztereotípus felépítésűek. Tehát nyilván Bess egy magasan kvalifikált személy, de beleragad egy borzasztó párkapcsolatba, amiatt, hogy Jerry az egyetlen férfi, aki nem hagyja el, vagy a korai terhessége ellenére a közelében marad. Summer pedig ennek a családi traumának, hogy ő ennek a szerelemnek a gyümölcse. Egy ilyen cinikus és sokszor nem kifejezetten szociálisan kompatibilis állarcot választ, hogy a megküzdési stratégiaként.
Ez egyetértek.
Én is, ha már így elkezdtünk kicsit szociológiailag belemenni a karakterekbe, térjünk át egy közpolitikai kérdésekre, hiszen maga az egész rész, ami most volt, eléggé tesztoszteron túlfűtött volt, hiszen Morty spermáiról volt végszó. Ezen túl láthatjuk, hogy egy elég erősen férfi uralt a világ jelenik meg, és ez a válságkezelésben is tetten érthető, ahogy megjelenik az, hogy a női karakterek el vannak nyomva a probléma megoldásában, ezt a több ilyen popkulturális utalással is találkozunk, és hogy láttátok akár ilyen konkrét pontokban, akár kicsit így elméletiben elgondolkozva, hogy miben nyilvánul meg ebben a döntéshozatalban, vagy egész részben ez a patriarchális gondolkodás.
Az egy ilyen egyértelmű pont volt, amikor Summer felvázol egy megoldást, amit aztán elmond a tudós ember, a férfi, és azt megfogadják, és egyből Nobel-díjat akarnak adni, ugye ez eléggé túltolva, és eléggé egyértelműen fejezi ki, de később is azért mégig visszajön az, hogy a férfi mit tud csinálni, fegyvert ragadni, és akkor fegyvert fegyverrel, nem az, hogy gondolkodunk, vagy célzottan adunk le valamilyen választ a dolgokra, ha pedig nem jön össze, akkor az öngyilkosságban megy a tudós is. Ezzel szemben az végig látszik, hogy nem is akarnak hallgatni ezekre a női szereplőkre, akik megjelennek, ugye? És az látszik, hogy ez problémát szül, ami amúgy a valóságban is így van, hogy nagyon sokszor vannak ilyen problémák a mai magyar társadalomban, és a nyugati társadalomban egyaránt, hogy nem egyenlő számba, és nem úgy akarják megfogadni az ő tanácsukat, pont azért, mert véletlen vagy valósan másképp gondolkodnak, és ez egyfajta differenciát kelt szerintem a férfiakban.
Szerintem az különösen izgalmas volt az a rész, amikor volt az a ninja férfi, nevére már nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, akiről kiderült, hogy egy ilyen női fehér neműt visel, vagy valami hasonló.
Igen, egy tangát.
És szerintem az egy nagyon izgalmas rész volt, amikor a végén ugye a felesége, vagyis hát az özvegye, megkérdezi, hogy Morty talán, hogy mi volt rajta. És akkor ugye ő elmondja, hogy igen, hát ez a tanga volt rajta, vagy ez a női fehér nemű, és akkor ez a nő ugye megbotránkozik ezen, és így otthagyja. Tehát, hogy szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy a nők és a férfiak együtt termelik újra ezeket a klisés, nehéz helyzeteket, ahol a férfiak nem lehetnek gyöngédek, nem vállalhatják fel, hogy mondjuk szeretik a kényelmesen fehér neműket, vagy furcsa szokásaik vannak, amelyek kevésbé férfiasak, vagy hogy egyáltalán minek címkézni ezeket a dolgokat, mert hogy egyébként az ő özvegye is úgymond megbünteti őt még a halála ellenére is, megrökönyödésével. Tehát szerintem a sorozat ezt a részt, hogyha nem is a Nobel-díjas momentumnál talált el nagyon, de ennél a fehér neműs pillanatnál szerintem igazán, tehát hogy ezt a rejtett és struktúrába mélyen beágyazódott elnyomást, ezt igazán jól meg tudta jeleníteni szerintem.
Ebben egyetértek, az tényleg nagyon jó volt, ugye, hogy kipróbál törni valahogy a sztereotípiából, nem akarok ilyen gender szavakat behozni meg hasonlóakat, de hogy ugye az egész karakter erről szólt, ez a harcos, hogy ő a legkeményebb 90-es évek, sőt 80-as évekbeli, ugye a 90-es években már Bruce Willis ledöntötte ezt az imást, de 80-as évekbeli Rambo, aki a tekintetével már zsilettpenge hatást tud elérni, aztán ugye kiderül róla, hogy egy kókler, és a végén próbálnak egy ilyen sztereotíp kitörést is, ami nem sikerül, és ebből látszik, hogy amúgy ez mélyebben van benne a társadalomban, ami szerintem igaz is, tehát hogy azt hiszem mondtad az újratermelődés kifejezést, azt szerintem tök jó erre, igen.
Én köszi, és akkor már kicsit szóba került az is, hogy ez manapság mennyire, de arra még pár szót tudnátok mondani, hogy tényleg így a Rick and Morty világán túl a mindennapokban ez mennyire van jelen, akár itt a világon, Európában, Magyarországon.
Ez egy teljesen valid, mert úgy értve, hogy ez egy teljesen létező jelenség, hogy annak ellenére, hogy ugye úgynevezett női-férfi egyenlőségről beszélünk, a nők szerintem továbbra sem egyenlőek a férfiakkal, milyen példát tudunk erre mondani, fizetésbeli különbségek, otthon végzett munka jutalmazása, akkor sokkal kevesebb férfi megy, mit tudom én, a saját gyermekére vigyázni évekig otthon. Tehát, hogy ezek mindig be vannak rögzítve a társadalomban, hogy hát tök szükségszerű, meg valószínűleg így is van, hogy jaj, hát igen, az apuka azt többet fog keresni, és akkor érdemesebb, hogy ő járjon dolgozni továbbra is, de ez nyilván azért már nincs mindig így, vagy nem minden szituációban van így, és sokszor, tehát nyilván ezek a dolgok, amik az első pillanattól kezdődnek, úgymond egy gyermek életében, azok újra termelik ezt az egész szituációt. Tehát szerintem ez teljesen így van, hogy annak ellenére, hogy Bessnek ugye doktori végzettsége van, közel sincs annyira megbecsülve, mint más férfi karakterek. Jó, Summernek nyilván még nincsen ilyen a korából fakadóan, de ötletei, gondolatai és mondjuk vágya, hogy a nagyapjával legyen, az van, de továbbra sem elég értékes, vagy valamilyen egyéb konfliktus miatt Rick mégsem őt választja. És ez egyébként nyilván ez sokszor meg is jelenik egyéb ilyen családi szituációkban, hogy a fiú gyermek születésére várnak sokszor még a mai napig is. Tehát, hogy ez nem egy megszűnt, már nem releváns jelenség a magyar és egyéb nyugati társadalmakban, vagy akár keletiekben.
Abszolút egyetértek, az én családomban is nagyon sok ilyen példa van, amikor egyértelműen látszik, hogy a nővérem is köztem másmilyen neveltetés, vagy másmilyen foganat volt bizonyos kérdésekben. De ez egy nagyon érdekes kor, amiben élünk szerintem, mert most vetül fel igazán ez a tyúk vagy tojás kérdésköre. Mi az, ami újra termeli önmagát, mi az, ami társadalmilag van létrehozva, és ezáltal beleimplikáljuk, és mi az, ami a természetéből jön a dolgoknak, mi az, ami tényleg a nemiségből, akár hormonháztartás miatt, akár azért, mert máshogy gondolkodnak a nemek, és nagyon nehéz, hogy mi az, amit újra lehet termelni, és mi az, amit nem kéne. Például a kokáért Phoebe felsorolta azt, hogy azért marad otthon a nő, mert ő keres kevesebbet. De miért keres kevesebbet? Azért keres kevesebbet, mivel a nőnél előre beleimplikálják azt, hogy te majd el fogsz menni szülni, ezáltal gazdaságilag teljesen jogosan, te egy rosszabb befektetés vagy, már bocsánat a kifejezésért, mivel te ki fogsz esni legalább 4 évre, ugye a magyar jogrend ebből a szempontból még úgymond rosszabb is hosszú időt hagy az anyukáknak, ami amúgy meg tök jó az anyukáknak, de emiatt még több időt fog kiesni. És emiatt a férfiak többet kapnak, mert ők addig följebb tudnak rúgni a rangvétán, nem fognak kiesni, nem kell újra betanítani őket, gazdaságilag megéri. Most, hogyha kiváltjuk ezt azzal, hogy jó, akkor felezzük le az időt, és a másik felét kapja az apuka, akkor ugyanannyit esnének ki. Az meg társadalmilag lehet, hogy nem annyira elfogadott. A 2008-as évek környékén volt erre amúgy egy kísérlet erre, csak én felmérés szintjén nézték meg, hogy mit szólnának, hogyha 3 hónapot vagy 6 hónapot talán az apuka is otthon maradhatna, kiváltva az anyuka 6 hónapját. És az elfogadás teljes hiánya meglátszott benne.
Rövid megjegyzésként hozzátenném, hogy jelenleg van olyan ország Európában, ahol egyenesen kötelező is úgy, hogy az idő egy részét a nőnek, egy idő egy részét a férfinak kell otthon maradni a gyerekkel, ezzel is kicsit szembe menve ezzel a mostani folyamatokkal.
És akkor erről rájön ugye az a kérdés, hogy oké, de akkor ez milyen felosztásban megy? Mert az meg a pszichológusok szakvéleménye, hogy az első időszakban mindenképpen az anyának kéne ott maradnia, mert az egy olyan kötődés, amit ugye az apa nem tud létrehozni, hát már bocsánat, nem ő tolta ki magából a gyereket, tehát hogy ilyen problémák is felmerülnek, és akkor mi az a pont, amikor már az apa úgy tud bekapcsolódni, helyettesíteni tudja, de akkor meg egy másik kötelék tud kialakulni, és ezek nehéz kérdések.
Hát van egy biológiai rész is, hogy az apa nem tudja szoktatni a gyereket, tehát mindenképpen az elén a nőnek kell ilyen szempontból. Akkor haladjunk is tovább. Van még 2 érdekes politikai probléma rész végén. Az egyik az, amikor megtörténik itt a megtermékenyítés, hogy ezzel akarták megoldani az egész problémát, vagy egy sperma ügyet, és Summer le akarja lőni a gyereket, de nem engedi az elnök, hiszen már van szívhang, és akkor már életnek számít, és ezzel is jutunk az abortusz vita egyik fontos sarokkövévé. És mit gondoltok, hogy ez hogy dolgozta fel a részt, mennyire erre a részére próbál összpontosítani, mint hogy az élet problémája, vagy mennyire inkább ilyen propaganda kampány szempontból közelítette meg?
Itt ugye egy konzervatív álláspontot láthattunk, mert ugye az elnök azt mondta, hogy hát választási időszak lesz, tehát, hogy emiatt ő nem vállalhatja, hogy ez a magzat élete kioltásra kerüljön, hiszen ezzel szavazatokat vesztene. Nem tisztünk ebbe az abortusz vitába belemenni. Szerintem az a legfontosabb megállapítás, hogy ez valóban ez egy erősen politikailag átitatott jelenet volt, és nyilván itt nem is lehet igazságot tenni ebben a kérdésben, és nem is fogunk. Viszont ugye azt meg tudjuk jeleníteni, hogy értelemszerűen, hogyha az a kérdés, hogy ez az elnök, ez egyébként egy konzervatívabb karakter, vagy egy liberálisabb, akkor valószínűleg, hogyha ez egy fiktív amerikai társadalomban játszódik ez a jelenet, akkor értelemszerűen az amerikai társadalom egyébként inkább keresztény, és valószínűleg ez minden választónak valamennyire fontos, és a fiatalabb nemzedéknek pedig kicsit kevésbé.
Fontos az a kifejezés, hogy újra választás lesz. Tehát ugye az elnöknek egyszer van lehetőség Amerikában, hogy újra választható legyen, két ciklus tud csak teljesíteni, és ő még előtte állt a másodiknak, ezért mondta azt, hogy ő elhatárolódik ettől. Ugye itt nem is az a fontos, hogy ő most konzervatív vagy liberális, gondolom, hogy egy Obama karakter akar lenni, ilyen első fekete elnökként ez eléggé triviális megállapítás még tőlem is.
Amúgy azt mondom, hogy egyszer ki is van mondva, már nem először jelenik meg az igen. elnök karakter, szerintem konkrétan ki is mondják, hogy Obama.
Akkor ennyire belemeltünk a dologba. Ez az egyik kritikája egyébként az amerikai elnökválasztási rendszernek, hogy mivel két ciklus lehet fixen, az elsőnél nem mernek annyira bejátszani dolgokat. És sok elnöknél volt az, hogy a második ciklusára sokkal erőteljesebb dolgokat vitt véghez, mivel akkor már úgyis tök mindegy, utána már úgyis visszavonul, csinál egy alapítványt, elmegy oktatni az egyetemre, meg haknizik, nem tudom, egy másik elnök jelöltnek az oldalán esetleg. Magáról az abortusz kérdésről pedig abszolút nem én sem szeretnék belemenni, az jól ragadja meg az egyik fontos kérdés, hogy mikor számít az élet életnek. Itt eléggé markásan ki van jelent, vagy amint van szívhangja, akkor már élet. Az megint nagyon érdekes szerintem, hogy itt se a politikus dönt erről, hanem csak elfogadja a dolgot és biztosra megy. Főleg Amerikában ez egy nagyon erős tendencia, hogy nem a politikusok döntenek ebben a kérdésben, hanem ráhagyják az alkotmánybíróságra, a bírói joggyakorlatra, ugye Amerikában ennek nagy hagyománya van, hogy majd ők kimondják, hogy a melegházasság akkor mindenhol elfogadott, akkor az abortuszról így kell dönteni, legalizáljuk a füvet, a feketéket szabadítsuk föl, nincsen most már, hogy hátra kell ülni a buszon, ugye Rosa Parks-ot sem az elnök mentette annó föl, hanem a bíróságon mondták ki, hogy amúgy ez jogszerű volt, és hogy elnyomásban éltek eddig a feketék. Egyébként amúgy pont érdekes, mert szerintem mostanában van egy ilyen új tendencia Nyugat-Európában, hogy most már elkezdenek a parlamentek is ezzel foglalkozni. És emiatt nagyon sok politikai vita jön ki ebből az identitás kérdésből, ugye leginkább szerintem az LMBTQ kapcsán jelennek meg ezek, de ezek olyanok, amiknél biztosan mennek megint a politikusok, tehát nem vállalnak túl nagy kockázatot nyugaton, max máshonnan éri kritika őket.
Én úgy látom, hogy eddig ez a kérdés nem identitás politikai kérdésként volt definiálva, hanem sokkal inkább technikai jellegű volt, és ez, hogy te is mondod, hogy mostanában kezdjük parlamentekbe, politikai vitákba becsúszni, pont azért, mert elkezdték identitáspolitikai kérdéssé tenni, és egy politikai kérdés, vagy identitáspolitikai kérdés nem lehet a bíróságra hagyni, szeretném egy technikai dolog.
Én nekem amúgy van egy olyan meglátásom is ezzel kapcsolatban, ami most ötlött föl bennem, hogy létrejöttek ezek a törésvonalak. Tehát látszott az, hogy ki az, aki mondjuk maradjunk a feketéknek a jogkörénél, ki az, aki pró, meg ki az, aki kontra volt ebben a kérdésben. De az látszott, hogy senki nem akarja megoldani a problémát, úgymond. Ez amúgy egy politikai tőke is volt, tehát hogy a törésvonal addig él, ameddig konfliktus van belőle. És az alkotmánybírósága az, akinek ebből a szempontból tök mindegy, hogy mi történik, neki holnap is lesz, ugye meg holnap után is, neki előrébb kell vinni a dolgokat, és megállapítani, mi helyes és mi nem szerinte. És ebből a szempontból érdekes, hogy akkor ők tudták megoldani, ma meg pedig már a parlamentek is ebbe belemennek. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem lehet megoldani ezeket a kérdéseket, még parlamenti úton sem, és ezért merik felvállalni.
Továbbíve a szót, hogy a cselekmény is tovább halad. Az elnök mondja, hogy hát ez probléma, amit nem tud megoldani, nem tudja, hogy mit kezdjen vele, akkor most lelőjék a vérfertőzésből születendő gyereket, vagy ne, és ezért a legegyszerűbb megoldás választa, ami legalábbis napjainkban a legegyszerűbb megoldásnak tűnik, ki kell lőni az űrben, és akkor onnantól az űr gondja, nem a mi gondunk. Itt szerintetek ez mit, hogyan jelenik meg, vagy ez mit jelenthet, hogy a űr gondja, nem a mi dolgunk, hogyan viszonyulunk az űrhöz jelen pillanatban, vagy mi számunkra az űr?
Hát én az űrjogi tematika miatt lehet, hogy visszapasszolnám neked, mint jogász kolléga a kérdést, és hogyha az megfelelő, akkor utána mi erre reagálunk. De nyilván az űrjogról én keveset tudok, szóval...
Nem is mondom azt, hogy nagy szakértője vagyok az űrjognak, de első körben szerintem azt érdemes itt leszögezni, hogy amíg a Földön megvannak az országok, és tudjuk, hogy mi, melyik terület, melyik országhoz tartozik, melyik ország felügyeli úgymond, addig az űr az semleges terület, amint valami kikerül az űrbe, onnantól már nem az adott ország problémája, hanem így a senkié lesz, hiszen úgy vannak a mostani egyezmények, hogy az űrt jelenleg nem lehet gyarmatosítani, az űr senkié, az ott van. Tehát bármi oda, ami oda kikerül, onnantól már nem az emberiség problémája, nem is, főleg nem egy ország problémája. Ilyen szempontból ez tényleg lehet egy megoldás, de már annyi űrszemét van kint, amit mi termeltünk, akár műholdak, akár egy konkrét...
Marinéni kivitte a szemetét.
Hát inkább Elon Musk vitte ki a Tesláját, mint űrszemét. Amúgy ebben a Futurama sorozatnak volt egy része, ami konkrétan ezzel foglalkozott, hogy minden szemét, ami termelődött, azt űrhajóval kivitték az űrbe és ott hagyták. Éppen ezért, hogy kezdünk e fele haladni, és nagyon sok űrszemét van, nagyon sok nemzetközi egyezmény van már, aminek így pontosan nem tudom a tartalmát, de a célja, lényege az, hogy ne szemeteljünk az űrbe, lehetőleg amit kiviszünk, azt hozzuk is vissza, vagy legalábbis ne a föld környékén hagyjuk ezeket a dolgokat. Tehát már felfogtuk, hogy ez egy probléma, hogy a óceánjainkat se szabad teleszemetelni, mert ökológiai probléma lehet, úgy egy idő után az űrszemétből is lehetnek problémák, az még láthatatlanul messze van, de elkezdtek már azon gondolkodni, hogy mi van, ha egyszer 1000 év múlva ebből baj lehet, vagy inkább ne is szemeteljünk az űrben. Nagyjából így ezt tudnám hozzátenni.
Nekem még az az érdekes igazából, hogy most kezdünk el foglalkozni az űrjoggal, mint olyannal. Eddig ugye valamit kellett csinálni ott az 50-es években, senki nem gondolta, hogy mi lesz az űrrel, akkor voltak az első kísérletek, hogy akkor ki kell jutni. És most látszódik az, hogy a 21. század valószínűleg egyik nagy kérdése ez az űrgyarmatosítási procedúra lesz. Ugye most leginkább magánvállalkozók azok, akik folyamatosan tesztelik azt, hogy hogyan lehet kijutni, hogyan lehet eljutni a Marsra akár. Ugye az amerikai kormány is még csak most kezdett el lépdelni abba, hogy akkor újra legyen Mars program, újra legyen Hold program, és az, amit a science fiction írók 1950-től kezdve datáltak, hogy 5 éven belül, olyan, mint a magyar euró, az úgy látszik, hogy most a 21. században fog majd megvalósulni, és szerintem egy érdekes kérdés lesz az, hogy mikor kezdik el majd regulázni ezeket, tehát hogy mikor lesz az, hogy nem lehet random kimenni, és akkor a Marson kijelölni azt, hogy én most elkezdek bányászni, és már hogy jogilag mikor lesz szabályozva, és hogy gyakorlatban ezt mikor tudja majd érvényesíteni. Akár az ENSZ, akár az USA, akár Kína, akár ketten együtt, akár egy harmadik szereplő.
Amúgy, ha jól tudom, a Marsról még nincs ilyen, de Hold egyezményünk már van, ami éppen erről szól, hogy a Hold területén mit lehet, hogyan lehet felosztani, felparcellázni, illetve az ottani ásványkincsek.
Nekem inkább az volt izgalmas, vagy hát nyilván ez a Rick és Morty univerzumban ez így teljesen vállalható, hogy így hirtelen a semmiből ugye ez a megtermékített petesejt azonnal szívhangot produkál, majd pedig hirtelen a semmiből, hát hogyha jól értem, akkor nem évek, meg nem hónapok leforgása alatt, hanem viszonylag gyorsan kifejlődik egy vöröshajú, lebegő, űrkompatibilis gyermek. Meg hát nyilván számomra azért az is kicsit furcsa, hogy egy, tehát kilőjük ezt a furcsa testvér kollaborációból született gyermeket az űrbe, és űrszemétnek nyilvánítjuk. Most nyilván ez is egyfajta, most én nem akarok itt kombinálni, hogy a szerzőpáros mire gondolt itt, de hogy így nyilván ennek azért igen negatív konnotációi vannak. Mármint, hogy mire utalhat ez, hogy milyen hozzáállása lehet a szerzőknek az abortusz kérdéshez vajon?
Szerintem nagyjából végére értünk, ahogy már a After Credit jelenetet is megbeszéltük, ugye a rész is véget ért. Szerintem mondhatjuk, hogy a témáink is véget értek. Köszönjük, hogy megint minket hallgattatok, illetve jelentkezünk a legújabb Rick and Morty rész után egy újabb kiveszélővel. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Lájkoljátok a Polémia Intézet és a Fenomenon magazin Facebook oldalát, kövessétek be a Polémia Intézetet Instagramon, Spotifyon, Anchor FM-en és YouTube-on. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!